Magyarországon kompetencia tesztekből automatikusan felmentést kapnak a látássérült fiatalok, diákok, és így az eredményük így nyilván nem kerül bele a statisztikákba. Kérdésem az, hogy külföldön, az Európai Uniós országokban is ez a helyzet, vagy ott belekerülnek? Tehát ott megoldják ezt a problémát, hogy adaptálják ezeket a kompetencia teszteket.
Annyit tennék hozzá, hogy nagyon sok országban nincsen ilyen kompetencia. Ez nem egy olyan dolog, tehát akkor inkább megfordítanám, hogy az, hogy van ilyen Magyarországon, ez egy nagyon nagy dolog lenne, ha használnánk is arra, mire való, és elemeznénk. De ez egyáltalán nem magától értetődő más országban, hogy van. Például a finneknél nincsenek ilyen nagy felmérések, ha vannak, akkor azt a helyi önkormányzat, és akkor szerintem ők biztos, hogy ezt megoldják. Tehát más... mindenütt másképp és másra használják ezeket a dolgokat.
Én azt gondolom, hogy a kompetencia mérés az egyike a magyarországi oktatási rendszer csúcs teljesítményeinek. A kompetencia mérés egy nagyszerű dolog, amit nagyon sokan, szerencsére nagyon sokan használnak, az államigazgatás kevésbé használ, de arra, hogy az ember megértse, hogy mi folyik a magyar közoktatásban, azt a kompetencia mérés nélkül, tehát gyakorlatilag amikről itt beszélünk, annak a 90%-a, mint tudás, nem létezne a magyar társadalomról, ha nem lenne kompetenciamérés. Most én abszolút annak vagyok a híve, hogy a sajátos nevelésű, igényű gyerekek kompetenciamérését is meg kellene oldani. Az első kompetenciamérésekben nem szerepeltek egyáltalán sajátos nevelésű, igényű gyerekek, fokozatosan vonták be, azt gondolom. De szerintem mindenképpen érdeke lenne az érintetteknek is, meg a magyar közoktatásnak is, hogy kidolgozzanak olyan eljárásokat, hogy mindenféle mentális és egyéb sérüléstől szenvedő gyerekeknek is meg lehessen mérni a készségeit. Tehát én ennek a híve vagyok.
Egy dolgot tennék hozzá, hogy miért például nagyon fontos a kompetenciamérés, mert ugyan valóban nem tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekeknek semmiféle tesztpontszámát, viszont tartalmazza a gyerekeket magukat. Tehát, hogy tudjuk, hogy melyik iskolában és hol vannak, és milyen neműek, azt is, hogy milyen jegyet kaptak. Egy csomó információ van róluk, bár a tesztet nem tudják megírni, azért, mert nem készül olyan teszt Magyarországon, amit meg tudnának írni. Ettől függetlenül egy csomó információ van róluk, ami más országokban például nincs, ahogy Alan Ertőd is elmondta. Tehát az országos kompetenciamérés Európában, ha nem is egyedülálló, de ritka. Tehát erre nagyon igazából büszkéknek kéne, hogy legyünk rá. Kevés ilyen dolog van az oktatásban.
2006-ban kísérleti jelleggel, amikor a Tárki elkészítette, elindította az úgynevezett életpálya felvételét, az egy 10 000 akkor 8-os gyerekre kiterjedő hosszú távú követéses vizsgálat volt 2006 és 2014 között. És akkor a Szegedi Tudományegyetem szakemberei a sajátos nevelési igényű tanulókra kidolgoztak egy olvasás szövegértés tesztet, amit úgy kalibráltak be, hogy azok a teszteredmények besorolhatók legyenek abba az eloszlás függvénybe, ami a nem sajátos tanulási igényű gyerekeknek az olvasás szövegértés tesztje, és ezeket később összekapcsolva ezzel az életpálya felvétel adataival rengeteg nagyon fontos eredményt lehetett kimutatni, tehát fontos lenne.
Nekem csak egy olyan kérdésem lenne, hogy láttuk itt, hogy milyen szörnyűségek vannak a magyar oktatásra a táblázatokból, meg mondtak is megoldási módokat rá, hogy mit lehetne, vagy mit kellene tenni, vagy más országokban mit tesznek. Engem az érdekelne, hogy ha mondjuk minden marad így, mert most ugye 2015-től nagyon lehetett látni, mondjuk, hogy fogynak a pedagógusok, meg nem történik új pedagógus rétegnek, vagy társadalomcsoportnak a kinevelése, vagy nem jelentkeznek, hogy akkor hova megy ez az egész, vagy mi fog történni, milyen jövőképet lehet felvázolni itt Magyarországon?
Egybe biztos vagyok, hogy nem marad így minden. Tehát, hogy biztos, hogy történni fog valami, hogy mi ezt nem tudom. Tehát ez a tipikusan a tőzsdézik az ember, akkor így, ha meg tudnám mondani, hogy merre alakul a piac, akkor sok nagyon gazdag lenne. én nem tudom, hogy merre fog alakulni, de abban egészen biztos vagyok benne, hogyha 2 év múlva beszélgetnénk ugyanitt, akkor másokat mondanánk, mint most mondunk. Hát szerintem pont a Lennert Judit első ábrája az erre nagyon szépen választhat, tehát hogy nőnek a feszültségek, valaminek történnie kell. Lehet, hogy itt most kifizetik a tanárokat, és mindenki megnyugszik, és akkor ugyanez marad a hiány, mint most van. Nem tudom, tehát tényleg nem tudom.
Szerintem az egy nagyon kiélezett fázisa ennek a hosszú, én most már azt mondom, nem egy évtizede, hanem másfél-két évtizede tart, a közoktatás másfél-két évtizede tartó vergődésének és leromlásának, az egy nagyon szimptomatikus része, hogy nem létezik oktatási minisztérium Magyarországon, tehát nincs olyan érdekelt fél, stakeholder, aki ezt erősen oda csapva az asztalra tudná képviselni a kormány szinterén az oktatás érdekeit. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy gyakorlatilag egy militarizált rendszerbe szervezték át a magyar közoktatást. Beláthatatlanok szerintem ennek a következményei. Még azok se tudják, akik ezt megcsinálták. Nem tudják, hogy mit tesznek. Ez tönkre fogja tenni Magyarországot. Nem tudok, hát látszik ezekből az adatokból. Akinek esze van, az ért a jelekből. Ez nem a katasztrófa, hanem az ország teljes leromlása irányába hat. Ez nem katasztrófa szerűen fog bekövetkezni, hanem tönkre fog menni Magyarország. Ez fog történni. Tehát ez máshova nem vezethet. Nem láttunk olyan erőket, ami ezt megfordítaná. Most a tanárok tiltakoznak, mögéjük kell állni. Azt kell csinálni, amit 1980-as években a szolidaritás. Egy olyan országban, ahol van szolidaritás, ahol nem csak a tanárok tiltakoznak, hanem az összes szakszervezet. Hol a többi szakszervezet?
Én is azt gondolom, hogy a Dani, hogy így biztos nem fog maradni, de persze milyen időtávban. Tehát hadd mondjam, hogy 50 év múlva biztos nem ez lesz, ha ez most egy pozitív dolog. Tehát csak attól függ, hogy milyen időtávot nézzünk, de hogy biztos, hogy lesz változás. A másik, ami szoktam, tehát a Pigmalion hatás, ugye ez az oktatásban ezt ismerik, arról szól, hogy a tanár értékelése mennyire befolyásolja a gyerekek alakulását, és akár az ő képességének egészen fordított irányba, tehát ha valaki nem olyan jó, de jónak tartja tanár, akkor szárnyakat tud kapni. Sajnos fordítva is van. Ez azt gondolom, hogy ez minden szinten van. Tehát, hogy érdemes pozitív szenáriókat elképzelni, mondani, mert ha nem találjuk ki, nem is fogjuk megtenni. Tehát, hogy ez jó, hogy persze itt mindenki mindig katasztrofában gondolkozik. Hosszú távon, ez én például is azt mutatta, hogy mindig valami történik, és néha azért meg tudni. Például mondjuk nincs elég tanár, de valamilyen hihetetlen módon olyan avatárokat hozunk létre, hogy a gyerekek egy csomó mindent tudnak tanulni online, és kevesebb tanárral az iskolában csak játszanak, és tehát én akár pozitív szenáriót is tudnék arra mondani, hogy kevés ugyan a tanár, de a technológiával valami nagyon más sem. Tehát szóval az érdemes ebből egy kicsit kimászni és elképzelni, mert ha nem, akkor végképp nem fog megvalósulni.
Múlt héten jelentette be a Madách Imre gimnázium, hogy minden szülőtől 8000 forint támogatást fog kérni diákonként, mert ezzel szeretnék csökkenteni annak a valószínűségét, hogy elmennek a jó tanárok. Ez igazából eléggé kapcsolódik az előadások egyikéhez, vagy hát sok előadáshoz, hogy hogyan lehet csökkenteni az alternatív költségét annak, hogy egy tanár egy másik szakmát válasszon. De nagyon sok kritikusa van ennek a lépésnek, azt mondják, hogy ezzel nőhet a társadalmi egyenlőtlenség, és hogy rossz példát mutat az amúgy abban az időben, amikor szolidaritásra kéne felszólítani a tanári közösséget. És igazából az a kérdésem, hogy önök mit gondolnak erről, hogy mennyire válhat ebből trend Magyarországon, hogy kialakul egy szürke piaca az iskoláknak, vagy az iskolaválasztásnak, annak érdekében, hogy jó tanároktól tudjanak tanulni a diákok, illetve hogy ennek milyen hatása lehet a társadalmi egyenlőtlenségekre.
Amit én most látok, hogy azok a tanárok, akiket elbocsátanak, azok általában jobbak közt vannak, általában mindenki talál magának állást, nem is állást, tehát úgy tudom, ők mind elmennek valamilyen oktatás segítés. Tehát igazából kialakul ez, amit a japánok volt, ez a dzsuku rendszer, tehát hogy lesz egy szürke oktatási piac, ahol igazából ezek a tanárok átmennek, és majd ilyen hát piaci alapon, tehát lehetséges egy ilyen elég rémes szenárió. De az, hogy mitől lesz vonzópálya, ezt itt végig erről beszéltünk, tehát egyszerűen tényleg rendezni kell a béreket, és egy ösztönző struktúrát kell létrehozni. Az az igazság, hogy miközben ez úgy gondoljuk, hogy ez valami borzasztó, bonyolult dolog, igazából nem az, mert most is végigmondtuk, hogy mit kéne csinálni. Tehát igazából tényleg csak politikai akarat kell hozzá.
Egy ilyen válaszreakció egy gimnázium részéről, ugye egy gimnázium mindenképpen a magyar társadalom felső negyedét, vagy felső harmadát fedi le. Tehát ez az elit. Ugye ez beleillik, ez a válasz a magyar elitnek arra a viselkedési válaszreakciójára, hogyha megszorongatják, akkor talál olyan megoldásokat, amivel maga megoldja azt a problémát, amivel ő személyesen szembesül, ott azon a konkrét helyen, és ezzel elkerüli azokat a lehetőség, azokat a megoldásokat, amik több harccal, több konfliktussal, több szolidaritással, esetleg konfrontációval lehetségesek. Van egy nagyon híres közgazdasági könyv, egy Albert Hirschman nevű közgazdász írta, megjelent magyarul is, az a címe, hogy kivonulás, tiltakozás, hűség, angolul exit, voice and loyalty. Ennek a fő tézise az, hogy azok a társadalmak, amelyek a konfliktusaikat ilyen kivonulási opcióval oldják meg, tehát alakul egy helyi konfliktus, és azzal oldják meg, hogy azok, akik potensen meg tudják oldani azt a konfliktust, azok szisztematikusan kerülni fogják azt, hogy ez társadalmi méretekben akár a hangjuk felemelésével, a politikai tiltakozással, konfliktusok vállalásával kipréseljék a politikai elitből, hogy ezeket a problémákat megoldják. Szerintem ez biztos, hogy lokálisan egy lehetséges megoldás, de ha ebbe az irányba halad ennek a elégedetlenségnek a kanalizálása, az nem fogja megoldani a magyar társadalom, vagy a magyar oktatásnak a ilyen értelemben nem lehet egy ilyen second economy-t, egy ilyen másodlagos gazdaságot teremteni a megoldatlan tanárellátottságnak. Vagy lehet ilyet csinálni, és ez lehet, hogy megoldja majd 1000, 2000, 5000, 10000 családnak a problémáját, de másfelől pedig azt az erőt, ami ezt a dolgot megváltoztathatná, azt még inkább csökkenteni fogja.
Szerintem ez nem egy újdonság, tehát most került a felszínre, de nem, a Madács nem az első, és nem is az utolsó én iskola, aki ezt csinálja. Szerintem ez eddig is volt, és ezután is lesz. Sőt, mondok egy talán ellenpéldát, hogy most meg nem nevezett általános iskola, ahol a gyerekeim jártak, ott mi mondtuk az igazgatónak, hogy de hát fizetünk, könyörgöm, csak ne engedj el a tanárokat. És ő mondta, hogy ezt nem teheti meg, mert ott pár szülő tud fizetni, másik meg nem, és az nem vezet egy elősséghez. Tehát hogy neki ez így nagyon fontos volt. Másik oldalról meg szerintem az így benne volt a félelem, hogy ez egy klikes iskola, és hogy tudja kifizetni egy ilyen alapítványon keresztül, és az ott mindenféle zavart okozna. De a lényeg, hogy szerintem ez nem új, ez volt, ez lesz, és igen, ahhoz fog vezetni, hogy az elit megint megoldja magának. Egy is megoldja egyébként, mert elmegy magániskolákba, meg egyházi iskolákba, az egyházról nem is beszéltünk még egyáltalán. Tehát ez nem egy új dolog szerintem, csak most most került a sajtóba.
Én most 12 év után tervezek visszamenni. Elgondolkodtam, hogy ez jó ötlete, vagy pedig nem ami nyilvánvalóan nem jó ötlet alapvetően, de hogy ezzel most jót teszek-e, vagy jó-e, hogyha az emberek így visszamennek ebbe a rendszerbe, vagy az a jó, nem mennek vissza, de nem ez a kérdésem, hanem hogyha visszamegyek, akkor azon túl, hogy mondjuk az ember tüntet, lehet bármit tenni belülről, individuumként, hogy egy kicsit javuljon a rendszer, vagy igazából ennyi, hogy tüntetni kell, és ennyi teendünk van. Amellett, hogy jól próbálok tanítani, nyilván, de hogy nem erre gondolok, hanem hogy a rendszernek a változtatásában tudunk-e még bármit hozzátenni pedagógusként?
Ez egy erkölcsi kérdés. Ugye? Én azt gondolom, hogy nagyon sötét időkben is lehet az ember tisztességes. Igazából azt tanácsolom, hogy az ember jól végezze a mindennapi feladatait, ez az erkölcs parancsa.
Szerintem két megoldás. Az egyik, ez most inkább egy ilyen a politikai része. Tehát van két szakszervezet, be lehet lépni. Tehát meg mindig, tehát egyszerűen meg kell szervezni magukat a tanároknak, és ennyi. Ugye én, amikor voltam így vidéken, hát nem lépünk be, milyen ez a szakszervezet, hogy és olyan lesz a szakszervezet, amilyenné teszik. Tehát ha most nem tetszik, lépjünk be, és tegyük jobbá. Tehát azt gondolom, hogy hát ez tehát nem lehet. Tehát nem lehet ülni és várni. A másik, hogy egyéni szinten is lehet, ugye ez, amit itt mutattam, ez a kreatív partnerség, tehát igen, tehát vannak kezdeményezések. Azt tudni kell, hogy azért mi ezt a programot csak akkor viszünk be az iskolába, ha az igazgató is. Tehát olyan nincs, tehát az sajnos nehezen megy, hogy egy tanár, egy mondjuk egy nem túl jól működő tantestületben, Az elég nehéz. De mondjuk azért még mindig vannak olyan iskolák, ahol nem is feltétlenül nagyon jó az igazgató, de érzékelő, hogy probléma van, hogy mondjuk eltűnnek a gyerekek, nem akar már senki jönni. Tehát az őszintjükön ők is, és miután tényleg a tankerület kevés megoldást ígér, tehát akkor minket így keresnek meg ezek a hátrányos helyzetű iskolák, hogy valamit tegyünk, és általában valamit tudunk is tenni. Tehát igen, tehát azt gondolom, hogy ha valamit akar valaki nagyon tenni, akkor általában az sikerül is.